Sok szeretettel köszöntelek, Vidi Rita vagyok, és most arról a 28 borzalmas hibáról szeretnék neked beszélni, amit a vállalkozások elkövetnek a saját weboldalukon. De még mielőtt belevágnánk ennek a 28 hibának a taglalásába, engedd meg, hogy elmondjam, hogy miért is kellene rám hallgatnod. 10 éve vállalkozom körülbelül, eleve egy vállalkozó családból származom, tehát igazából az egész életem valamilyen szinten a vállalkozás körül forgott, de valójában igazából én magam 10 éve kezdtem vállalkozni, előtte pedig 16 évig voltam minőségbiztosítási tanácsadó, illetve ebből 1-2 évet én magam is soron dolgoztam egy autóipari cégnél, később minőségbiztosítási tanácsadó is ott lettem, tehát igazából már nagyon-nagyon sok éve tanácsadással foglalkozom. Ez a mindennapjaim része, a családtagjaim is tudják, hogy ha kell, akkor az éjszaka kellős közepén kibújik belőlem a tanácsadó. És mindig is úgy szerettem vállalkozni, hogy próbáljuk meg elkerülni a hibákat. Annak idején, mikor én kezdtem, akkor elterjedt az a nézet, hogy majd akkor leszel sikeres vállalkozó, hogyha már legalább egyszer tönkretettél vagy csődbe vittél egy céget. És ez ellen, a gondolat ellen én már eleve kezdőként is nagyon tiltakoztam, és hát azóta sem sikerült egy céget sem csődbe vinnem. Természetesen én is követtem el sok-sok hibát, de hiszek abban, hogy a hibákat, ha el is követjük, akkor érdemes belőle tanulnunk. Erről szól a minőségbiztosítás is egyébként, hogy először még botladozunk, de aztán annyira profivá válunk a saját folyamataink ismeretében, vagy ismerésében, hogy már előre látjuk, amikor egy hiba ki akar alakulni, és azt meg tudjuk előzni. És ez a minőségbiztosítás művészete. Én az életemet ennek az elvnek a védőernyője alatt élem. Nem nagyon szeretek hibázni, ha mégis akkor nagyon-nagyon gyorsan levonom a következtetéseket. Van, hogy a fejemet verem a falba, mint mindenki más, van, hogy a hiba előfordulása előtt egy másodperccel veszem észre, hogy itt valami készül, nyilván ez mindig sok mindentől függhet, de gyűjtöm a hibákat, és szeretem ezeket publikálni, hogy mások is tanuljanak belőle. Annak idején, amikor én elkezdtem vállalkozni, az alapvetés az volt, hogy az interneten erősítjük a saját családi vállalkozásunkat, és ennek én voltam a kulcsfigurája, ugye én voltam az online marketinges, és a marketinges, és a szövegíró, és még a webmester is én voltam egyébként, meg hát mai napig többnyire én vagyok. Nyilván azért, mert ezt már tudom csinálni gyorsan, tehát ha ma kezdeném, nem én bütykölném a weboldalaimat, de ez már nálunk így alakult. És bizony, amikor konzultálok mostanában az ügyfeleimmel, mindenkinek elmesélem, hogy azt érzi, hogy a saját weboldalán el van akadva, az nem a véletlen műve, és elmesélem, hogy annak idején én, amikor elkezdtem, és minden nap 10-12 órákat az oldalunknak az építésével foglalkoztam, és azon morfondíroztam, hogy milyen legyen a szórólapunk szövege, szó szerint sírtam. Tehát napi szinten sírtam, de nem az a kellemes, megtisztuló sírás volt ez, hanem az a hisztérikus, úristen, segítsen már valaki, sírás volt, mert egyszerűen akkor még nem volt ennyi információ, vagy ha voltak is mondjuk tanácsadók, akkor őket nem lehetett becserkészni egy kérdés feltevésére, úgyhogy nem volt könnyű eset megoldani a problémákat, külföldi fórumokon kellett keresgélni, és úgy egyébként is sehol nem volt leírva, hogy mondjuk hogyan kell szórólapot írni, de végül sikerült, mert az ember így józan paraszt ésszel átgondolja a dolgokat, és akkor tudja, hogy mi a célja mondjuk egy szórólappal, és akkor azt meg tudja írni frappánsan. Na most egy weboldal is ilyen hasonló célokat tud szolgálni, mint amit egy szórólap, főleg ha ugye üzleti vonatkozásról van szó, és egy vállalkozás számára készült és fejlődik egy weboldal. És most én konkrétan ezekről szeretnék beszélni, mert a hobbi blogok, hobbi Facebook oldalak és egyéb megközelítésű ilyen online felületek úgy gondolom, hogy nem olyan célokat szolgálnak, mint például, hogy megéljen belőle egy 4 tagú család és a gyerekeket magániskolába lehessen járatni, hanem szórakozásként és egyéb ilyen fejlődési lehetőségként. Úgyhogy számukra is nyilván hasznos ez az anyag, de nem nekik szól, hanem azoknak, akik üzleti célra használják a weboldalukat, és igazából mindegy, hogy milyen iparágban és milyen szolgáltatás portfólióval, akár kereskedelem, akár ilyen személyes szolgáltatások, akár szervíz, akár közvetítés, bármi lehet a profil igazából. A lényeg mindig ugyanaz, az alapok ugyanazok, és ezt az alap 28 hibát fogjuk most végigvenni. Mellékesen megjegyezném, hogy 2013-ban megnyertem az év vállalkozója címet a Vállalkozók Országos Szövetsége jóvoltából, és hát már nem tudom a számát, hogy hány vállalkozásnak segítettem, mind stratégiai, mind pedig ilyen szöveg és tartalom stratégiai szempontból, és egy kicsit mániámá vált a stratégiázás, hogy úgy mondjam, mert egyébként lusta vagyok, és kényelmes, és szeretek a napon heverészni és süttetni a hasamat, és mindig, mikor jön valami új cél, vagy egy új feladat, akkor szeretem átgondolni, hogy annak valóban lesz olyan haszna, lesz olyan hozadéka, ami miatt most mindent csapott, papott, napozóágyat otthagyva fejest kellene ugrani a munkába a 30-40 embernek, vagy hogyha átgondoljuk, lemodellezzük, kockás papíron számolgatunk, akkor esetleg előtűnnek olyan mellékes dolgok, amit mondjuk ilyen hadvezéri szemlélettel átlát az ember, de hogyha közlegényként viselkedik napi 24 órában, akkor nem fog rá látni, akkor sem, amikor a közepében lesz. Úgyhogy ezért mániám a stratégia, mert az egy csomó mindent megspórol, ilyen felesleges vargabetűket és egyéb ilyen kitérőket. Van, akik szeretik ezeket végigjárni 50-60-szor, számukra annyira nem égetően fontos, hogy stratégiailag átlássák a dolgokat, de szerintem egy vállalkozás életében nagyon-nagyon fontos a stratégia. És ahhoz, hogy valaki jó stratéga legyen, ahhoz nyilván ismernie kell a hibákat is. És ezt az anyagot, ezt ezért vettem így külön, 28 különböző problémát végigvéve, amit ma, nem tudom, hogy milyen dátum alatt hallgatod ezt az anyagot, de ma biztosan érvényes, mert ezek 10 éve is érvényesek voltak, 5 éve is érvényesek voltak, 2 éve is érvényesek voltak, és ma is érvényesek. Ebből kifolyólag azt vélemezném így előre, vagy azt jósolnám, hogy 2-3-5 év múlva is érvényesek lesznek. Ami még nagyon fontos az én szempontomból, hogy nekünk, vagyis nekem nem csak a saját weboldalam beágyazottsága és sikere a nagyon-nagyon fontos, hanem ugyebár az ügyfeleink sikere is. 2016 elején kezdtük el az egyébként általam kitalált jobbagyféltek és kreatív írás képzéseken úgymond kiképzett írókkal a jobbagyféltek és kreatív írás szolgáltatásunkat, és hát csodák csodája, természetesen vállalkozásoknak írjuk a legeslegtöbb szöveget, és ezáltal olyan rálátásom lett a egyéb nem saját vállalkozásoknak a stratégiájára és tartalom stratégiájára is, hogy már egyszerűen nem tudom hova tenni az információt, és azért szoktam ilyen ingyenes anyagokba közzétenni, hogy ne engem feszítsen szét. Nyilván ezeket az infókat az ügyfeleinkkel mindig megosztjuk. Tehát ahol, vagy amelyik cégnél szóba kerülnek ezek az alapelvek, meg ezek az ilyen irányelvek, akkor nyilván nem hallgatjuk el, de szeretem ezeket így időről időre összefoglalni, ezt az anyagot a régi ügyfeleink is meg fogják kapni, tehát számukra is egy hasznos tartalommal bíró, és az újak is, meg aki elkéri, az mindenki megkapja, mert számunkra könnyebb a munka, hogyha olyan ügyfelekkel tudunk együtt dolgozni, akiknek van már némi fogalmuk arról, hogy hogyan is kell egy weboldalt nem felépíteni, mert ahhoz elég, hogyha a webmester ért, de hogy egy weboldalnak a stratégiáját, vagy a vállalkozás stratégiájába a weboldalt hogyan kellene beilleszteni, és akkor nekünk nagyon-nagyon meg leegyszerűsíti a munkánkat, úgyhogy igazából az, hogy ez az anyag ingyenesen hozzáférhető, ez egy kicsit ilyen önző célokat is magában rejt, mert ez nekünk is jó, hogyha elterjed ez az információ. És akkor vágjunk bele, jó, mert az idő pénz, úgyhogy 28 nagyon-nagyon durva hiba, amit a vállalkozások elkövetnek a weboldalaikon, és hát néhány keresetlen tanács ezek elkerülésére. Az első és leggyakoribb hiba, ami nagyon-nagyon könnyű belecsúszni, még akár mi is meg el tudjuk ezt követni, akik mondjuk a szövegírásból élünk, hogy nem frissül rendszeresen, vagyis gyakran a tartalom az oldalon. Ugye mit nevezünk gyakran frissülő tartalomnak? Egy olyan valaki számára, aki gondozgat egy weboldalt, és nem nagyon szeret írni, annak nyilván már évente egy új friss tartalom felkerülése is nagy kinkeserves szenvedést okoz. Az meg, aki grafomán mondjuk, és napi szinten ontja magából a cikkeket, annak meg a évi 365 cikk sem túl sok. Na most a kettő között azért általában a két véglet között helyezkedünk el mi átlag emberek. A kérdés az, hogy vagyis az a szempont, amit figyelembe kell venni, hogy nem mi akarjuk már eldönteni, akik gondozzuk az oldalt, hogy elég gyakran frissül-e a tartalom, hanem meg kell nézni a különböző adatokat, és olvasói visszajelzéseket figyelembe kell venni, hogy eléggé tartalmas-e az oldalunk, eléggé gyakran frissül-e az oldalunk, vagy be kell ezt kicsit pörgetni, illetve netán vissza kell belőle fogni, bár ez utóbbit nem tudnám elképzelni. Az mindig egy intőjel, amikor jön valaki az oldalunkra, és esetleg egy olyan hozzászólást, vagy egy olyan e-mailt küld nekünk, amiben felteszi azt a kérdést, hogy érvényesek még ezek az információk egyáltalán? Vagy hogy látom, hogy ez a cikk már elég régi, és szeretném megkérdezni, hogy most mi az aktuális helyzet? Vagy feltesz egy olyan kérdést, hogy létezik még ez a szolgáltatás, vagy ez a vállalkozás egyáltalán? Mert nem talál az éppen adott naphoz közeli dátummal készült tartalmat, és akkor az a kérdés merül fel benne, hogy egyáltalán létezik-e ez az egész még, érdemes-e még itt rendelni. Tehát amikor ezeket a kérdéseket megkapjuk, akár hozzászólás, akár telefon, vagy egy beszélgetés közben, vagy e-mailt küldenek róla, akkor az azt jelenti, hogy baromi gyorsan össze kell szedni magunkat, és el kell kezdeni újra hetente legalább egy, de akár több új tartalmat készíteni az oldalra, mert egyszerűen az az érzete van a látogatóknak, hogy ez az egész már nem működik. Egy nagyon-nagyon nagy tévhit, majd erről lesz még azért szó, hogy azt gondolják a vállalkozások, nem tudom, hogy milyen, hol tanulják ezt, vagy miből következtetnek erre, de nagyon elterjedtnek tűnik számomra, és sokat kell erről beszélgetni az ügyfelekkel is, hogy azt gondolják, hogy létrehoznak egy valamiféle állandó weboldalt, és majd a friss tartalmakat azt a Facebookon fogják publikálni, és majd onnan jönnek az emberek. És aztán kiderül számukra, hogy a Facebookról nem minden iparágnak érdemes embereket gyűjtenie, mert nem mindig úgy abban a idegállapotban és elmeállapotban vannak a Facebookozók, mint amire mondjuk egy építőipari cégnek, vagy egy nem tudom én milyen vállalatirányítási rendszert forgalmazó és integráló cégnek lenne szüksége. És akkor ezt a jó kis dolgot, ezt az elég drága weboldalt megalkották, meg létrehozták ugye ingyenesen a rajongói oldalukat, és próbálnak ott publikálni a 32 rajongójuknak, és akkor csodálkoznak, hogy nem érnek el eredményeket. Nem a Facebookot kell frissíteni, hanem a saját weboldalt. Tehát az az elgondolás, hogy elég egy statikus, állandó, örök érvényű weboldal, amit majd ilyen 3-4 évente frissítünk kinézetileg, meg kicsit átírjuk a szöveget, ez az elgondolás, ez rossz. Tehát ez ugye az egyik véglet, hogy eleve így indulunk, a másik elgondolás meg az, hogy már annyi mindent publikáltunk, és hát most már így elég. Köszönjük szépen! Tehát, ha valaha is volt gyakran frissülő, amit én tényleg ilyen általános alapelvként a minimum heti egy cikket javasolnám, hogy az készüljön el és publikálódjon. Tehát, hogy egy időben volt ez, de már nincs, mert úgy tűnik, hogy már elég tartalom készült, ez is egy tévedés, tehát ez az útról való letérésnek a tipikus esete. Tehát én azt javaslom, hogy bármi is volt az alapelgondolás, bármi is volt az elmúlt 1-2-3-4-5 hónapnak a tényleges megvalósuló tartalma, friss tartalma, kezdjünk el rákanyarodni arra, hogy hetente egyszer legalább egy új cikk kerüljön fel, és akkor utána el lehet dönteni, hogy ezt gyarapítani kell, vagy elég lesz ennyi, vagy valami más dolgot is ki kell találni, tehát kicsit tágítani kell a megjelenési kört. Van egy nagyon-nagyon kedves ügyfelünk, aki úgy jött hozzánk, hogy neki kell havonta 4 cikk. Na nem azért, hogy új ügyfeleket szerezzenek, mert már annyi van, hogy azt alig bírják azokat is, amik vannak. Ezek ilyen hosszú távú együttműködések az ügyfeleikkel, hanem ők a piacvezetők. És a piacvezető nem engedheti meg, hogy a weboldala ne frissüljön legalább hetente egyszer. Úgyhogy még a piacvezetőnek, akinek nem kell több ügyfél, még annak is kellenek új tartalmak, hogy ne tűnjön úgy a weboldala, hogy üresen kong. Tehát nem szabad hagyni, hogy az oldal ellavultnak vagy elhagyatottnak tűnjön. Ez volt az első hiba. Egyébként induló, teljesen új induló oldalaknál a több hónapon keresztüli napi egy cikk, azt én alapvetésnek szoktam szánni, illetve az első évben a napi egy cikk, tehát egy ilyen 365 új cikknek a publikálása, az ha mondjuk egy új oldalt tervezel, akkor nyugodtan kezd el kiszámolni, hogy ez mennyibe fog kerülni, meg mennyi időt fog igénybe venni, mert ez alap, tehát enélkül még csak egy statisztikai adatot se tudsz kirakni magad elé, hogy eldöntsd az első egy év után, hogy érdemes volt-e csinálni, míg ha tényleg teljes erőbedobással publikálsz, akkor lesz majd adat arról, hogy érdemes-e tovább csinálni, vagy hagyni kell a fenébe az egészet. Tehát induló oldalaknál az orvérzésig publikálás, ez volt így a rossz híra kedves kezdőknek. Második nagyon-nagyon nagy hiba, az oké, hogy legyen friss a tartalom, és legyen rendszeresnek tűnő a tartalom, és a kedves régi visszatérő olvasók és az újonnan odatérők is érzékeljék, hogy itt valamiféle élet az mindenképpen zajlik, és emberek vannak itt az oldal mögött, de mennyire legyenek mélyek a cikkek? Ha csak nem női ilyen kávézás mellé szánt cikkeket készítesz, vagy hát férfiaknak is nyilván, akkor elég mélyeknek kell lenniük. Tehát nem azt mondom, hogy a évi 365 cikk mindegyike olyan legyen, ami előtt leborul mind a szakma, mind a konkurensek, hát ők nyilván nem fognak, mind az összes olvasó, aki arra jár napi szinten, hanem azt mondom, hogy legyen kicsit ilyen változékony a tartalom, de mindig legyen benne az, meg mindig legyen meg az olvasónak az az érzete, hogy úgy beszélsz a szakterületedről, vagy úgy beszélsz a szakmádról, vagy a marketinges, vagy a szövegíró kolléga úgy beszél a szakmádról, hogy ott valóban olyan információk hangzanak el, ami tanító, ami tényleg valamiféle tudásanyagot bevisz a befogadó fejébe, és nem csak arról beszélsz, hogy mennyire nagy menő vagy, de közben nem támasztod alá. Ez a szép irodalomban is, az író születik tanfolyamon is úgy tanítjuk, hogy amikor egy történetben, vagy egy bármilyen szituációt szeretnénk, hogy az olvasó így a fejébe beépítse, akkor nem elmondjuk neki, hogy ez a virág szép, vagy ez a karakter, ez gonosz, hanem megmutatjuk. Megmutatjuk, hogy miért szép az a virág. Bizonyítékot szolgáltatunk rá, hogy az a virág ott szép. Nem mi az író mondjuk, hogy szép, hanem történnek olyan dolgok, amik rámutatnak arra, hogy az a virág szép. De ugyanez a karaktereknél. Te is biztosan tapasztaltad már, hogy filmeknél, sorozatoknál, regényeknél hiányos a karakternek a megformálása, azért, mert egyszerűen nem mutatják meg, hogy ez a karakter mitől jó, mitől rossz, vagy mitől semleges, mi az, ami miatt mondjuk egy semleges karakterrel nem érdemes foglalkozni, és ezek hiányérzetet keltenek. És hogyha te nem adsz mély tartalmat a cikkeidben, olyan hasznos információkat, amik valóban ilyen rácsodálkozást ébresztenek az olvasók, hogy jé, hát ezt nem is tudtam, de érdekes, akkor ezek silány tartalomnak fognak minősülni. A kisfiam éppen a napokban mutatta nekem, hogy talált egy YouTube csatornát, ahol egy úriember a macskáiról beszél, de gyakorlatilag az úriember az egy grafikus, aki macskákat rajzol. És akkor ez az úriember azt csinálja, hogy a videókban elmondja, és le is rajzolja, hogy miért szeretik például a macskák a dobozokat, miért szeretnek a frissen mosott ruhán aludni, miért nem szeretik a már koszos ruhákat, miért rohangásznak egész este felle, és nyávognak körbe, vagy közbe, hogyan lehet az, hogy megismerik a konzervdoboz kinyitását, és ezek olyan dolgok, amit így az ember megfigyel, ha macskája van, és hogyha meg összefoglalja neki valaki, és ezt így 13-14 ilyen egymással összefüggő információt egyben átad, ami közben egyébként egy ilyen könnyen fogyasztható tartalom is, akkor az olyan hatást ér el, hogy a gyerek oda jön 2 percenként, és elmondja nekem, hogy anya, képzeld, a macskák azért rohangásznak este, mert így várasztják ki magukat a következő nagy adag alvásukhoz, és akkor lehet nekik segíteni. És ez úgy tűnik, hogy olyan információ, amit így az ember, ha leül és végig gondolja, akkor majd így rájön magától, meg ha lát már 30 macskát, akkor biztosan tudja zsigerből, de nem mindenkinek adatik meg, hogy leüljön és macskákról elmélkedjen, vagy 30 macskát megfigyeljen éveken keresztül, hanem a legtöbbünknek az adatik meg, hogy elmondják nekünk ezeket az információkat. És ezek olyan hatásúak, hogy a gyerek, a felnőtt, az idős, a fiatal, mindenki ezekből szeret tanulni, és ilyen információkat kell átadni. Nem tudom, én mondok egy példát, mondjuk tételezzük fel, hogy egy burkoló vállalkozásod van, és burkolatokat készítesz, nem tudom, nem ismerem ezt a szakterületet úgy nagyon behatóan, de mondjuk a falat ilyen tégla mintával, vagy téglával akarod kirakni, és akkor elmondod egy cikkben, hogy mi ennek a trükkje. Mert ha én végig gondolom, akkor azt gondolom, hogy milliónyi trükkje van, de te, mint szakember, tudod, hogy 2-3 olyan trükkje van, amire 10 év alatt jön rá az ember, amikor 10 évig csinál ilyeneket. És hogyha mondjuk valaki saját magának akarná ezt megcsinálni, akkor hagyd tudja már azt a 2-3 szakmai titkot, ami nem afelé fogja vezetni, hogy igen, én már pedig megcsinálom magamnak, hanem afelé fogja vezetni, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy reneszánszukat élik ezek a csináld magad cikkek és ezek a tartalmak, de nem oda vezet, hogy megcsinálja magának. Mert azért mondjuk egy ilyen téglával kirakni egy falat elég nagy maszatolással jár, én úgy gondolom, meg sok-sok ideig tart, de érdekli. És azt mondja, hogy egy olyan mestert akarok majd, aki ismeri a trükköket, és nem fogja elszerencsétlenkedni, és nem lesz ronda, hanem gyönyörű lesz, de honnan tudom én a mesterről, hogy ő ezt keni vágja? Onnan, hogy a mester azt mondja, hogy te figyelj, tudod, mi az a 3 trükk, amit itt be kell vetni? És akkor elmondom neked, és elmondod, és az az ember azt fogja érezni, hogy hát basszus, tényleg, hogyha eljutok addig, hogy nekem ilyen fal kirakás kell, akkor én ezt az embert fogom hívni, és megfizetem a munkáját, mert ez megtisztelt azzal, hogy elárulta az mély információkat. Úgyhogy ezért kell mély tartalmakat adni. Nem kell ezt túlzásba vinni, hogy könyvet kell írni egy-egy cikk helyett, hanem ezt úgy kell csinálni, hogy tényleg így átgondolni, hogy mi az, amit én 10 év alatt tanultam meg ezekről a dolgokról. Elmondom nekik, mert az összes többi 150 hozzávalót meg úgyse fogja tudni, tehát magának a 100 látogatóból 0,5 akarja megcsinálni, tehát nem veszítesz ezzel ügyfeleket, hanem valódi elhivatott rajongókat szerzel, és nem rajongói oldalon, hanem csupán csak egy trükköket eláruló cikkben. Nagyon-nagyon visszataszító az, amikor valaki úgy ír rendszeresen, hogy csak így lebegteti az információkat, és nem mond semmi konkrétumot, hát ez ezektől az emberektől elfordulnak a látogatók, és idegesek lesznek, és ez azért jó, mert a konkurenciának ez jó, tehát hogyha neked vannak ilyen konkurenseid, akkor ez jó hír. További ehhez kapcsolódó probléma, ez a 3., hogy hogy úgy egyébként semmi hasznos nincs a cikkekben, és olyan általánosan próbálsz fogalmazni. Ez azért gond, mert azért manapság kell arra alapozni, hogy az emberek továbbosztják a tartalmakat, de hogyha nem jól van felépítve, nem következik valamiből, és nem tart valahova egy cikk mondjuk, akkor egyszerűen nem lesz érthető azok számára, akik mondjuk nem ezzel foglalkoznak, maradjunk a burkolásnál, emberünk keresi, hogy most téglával, vagy ilyen, nem tudom én, ilyen szikladarabokkal, vagy valami kővel, vagy nem tudom én, mivel keresi ezt az infót, hogy mivel burkolja le azt a szabadon maradt falat, hogy jól is nézzen ki, meg a rokonok is irigykedjenek, és akkor ő, aki már mondjuk 2 hónapja rendszeresen jár az oldaladra, ő már fogja érteni az ilyen szakszavakat is, hogyha természetesen átadod, de nyilván mást is fog olvasgatni, meg termékleírásokból is fog okosodni, sőt, elmegy áruházakba, és ott fog érdeklődni, meg barkácsboltokba, de tovább oszthatná, amikor azt érzi, hogy ez nagyon-nagyon hasznos, de nem fogja tovább osztani, mert érzi a cikken, hogy nagyon-nagyon szűk rétegnek szól. És ezért így ezt a lehetőséget elvágod, tehát nem szolgálod ki a kicsit szélesebb igényeket, hanem csak azokkal foglalkozol, akik szinte ott állnak a megrendelés kapujába, vagy a megbízás kapujában, és nem gondolsz arra, hogy esetleg vannak olyan emberek is, akik szeretnének egy kicsit, még nincs konkrét döntési helyzetük, de így gondolkodni szeretnének erről a témáról, és ezeknek nem adsz elég alapot, tehát nem gondolod át, hogy kiknek is szól a cikked. Ezt át kell gondolni mindig, hogy azoknak szól, akik éppen már vásárolni akarnak, vagy azoknak, akik még házuk sincsen, vagy lakásuk sincsen. Tehát, hogy így fel kell építeni ezt a folyamatot, majd erről lesz még szó. Tehát ez a harmadik hiba, hogy nem annyira hasznos a cikk, ami szélesebb kör számára is hasznos, hogy mondjuk átvegye egy építőipari portál, és hivatkozzon rád, hogy hú, hát itt egy fantasztikus cikket találtunk. Tehát ezt is szem előtt kell tartani, hogy olyan jellegű cikkeknek kell születniük, amik valóban így terjedni képesek. Vannak olyan iparágak, mi is szoktunk olyan szöveget írni, hogy gyakorlatilag semmilyen információ nincs róluk, mondjuk ilyen termékek, ilyen műanyag és fém kütyük. Ott a leggagyibb információ is zseniális, mert egyszerűen nincs róla. Tehát nyilván nem kell átesni a ló túloldalára, és ilyen nem tudom én, akadémiai székfoglalót írni minden témáról, de azért azt tudnod kell, hogy mások hogy viszonyulnak a tartalomfejlesztéshez, és ez a negyedik pont, hogy egyszerűen nem vagy képben azzal, hogy mi a helyzet a piacodon tartalomügyben. Sajnos eléggé gyakran hallom vissza ügyfelektől, hogy az az alapelvük, mert ezt hallották, meg olvasták marketingesektől, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy mit csinál a konkurencia, hanem csak menni kell előre, de én azért úgy megkérdezném Hosszú Katinkát, ő így kedvenc hősöm, így a való életből, hogy vajon szokta figyelni, hogy kik mellett úszik, vagy kik fognak vele versenyezni, vagy egyáltalán kik mennek el a világversenyekre ő mellette? Mert szerintem igen a válasza, és hogyha egy Hosszú Katinka figyeli a versenytársakat, akkor azt gondolom, hogy nem véletlenül világbajnok és olimpiai bajnok. Tehát egy kis vállalkozás életébe, vagy egy vállalkozás életébe is iszonyatosan fontos az, hogy tudja, hogy hogyan kommunikálnak a versenytársai. Meg hogyan kommunikálnak általában az iparágon belül, mert ahhoz kell belőni igazából az erőforrásoknak a felhasználását. Tehát, hogyha egyetlen egy versenytársunknak sincs honlapja, akkor hurrá, nem kell, nem biztos, hogy kell évi 365 cikk, de hogyha eléggé jól nyomulnak már a versenytársak, és mondjuk már 10 éve ott vannak a piacon online, mi meg most kezdünk el belépni, akkor bizony fel kell kötni a gatyát. Tehát nagyon-nagyon fontos egy weboldalnál, hogy a beágyazottsága az milyen mértékű. És ezt tudni kell a tulajdonosának, mert nem egy légüres télben létezel még akkor is, hogyha egyetlen egy látogató sincs még az oldalon, hanem egy nagyon-nagyon összefüggő rendszernek egy kezdetben elég apró részecskéje vagy, és ez bizony tudatában kell lenni ezzel, és ezen változtatni is kell, legalábbis én azt gondolom, hogy ez egy jó cél, hogyha fejlődni és növekedni akarunk. Tehát a negyedik hiba az, hogy nem tudod elhelyezni az oldaladat abban a kis szubkultúrában, amiben dolgozol, és ezen bizony változtatni kell. Ez semmi máson nem múlik, illetve semmi más nem kell ehhez, mint begyűjteni az információt. Létrehozol egy táblázatot, és összegyűjtöd, hogy ez is ez a cég, ennek ez a weboldala, körülbelül x éve csinálják, van rajta, mit tudom én, 200 cikkük, és akkor odaírsz egy nagy piros felkiáltójelet, hogy hát ez bizony gáz. Megnézheted azt is, hogy a találati listán a Google-be hanyadik helyen állnak, tehát mindenféle adatot, amit csak tudsz róluk, begyűjthetsz, és akkor megcsinálhatod ezt ilyen 15, 20, 30, 40 vagy 150 konkurenssel is, attól függően, hogy mennyire vagy ilyen szempontból alapos vagy maximalista, és akkor innen fogod tudni, hogy honnan indulsz a versenyben. Ez akkor is jó, ha elkészíted ezt a kis látleletet a piacodról, a piacod online vonatkozásáról, hogyha már te is csinálod 10 éve, és szeretnéd tudni, hogy most hol tartasz, hogy milyen irányba érdemes tovább fejlődni. Ugye ez is a stratégiának egy nagyon-nagyon fontos része, hogy tudjam, hogy a hadseregem az milyen színvonalon áll, és milyen bevetésekre kész, mert ha nem tudom, akkor egy-egy ellenség az elég durva meglepetéseket tud okozni. Ez volt az negyedik hiba. Az ötödik hiba az, hogy nem használod a történetek erejét. Én már nem tudom, hány ilyen tanácsadó könyvet olvastam el az elmúlt 10 év alatt, de egy ilyen 150-et biztos. Volt olyan év, hogy 45-öt, azt tudom. És egy pár éve már nem tudok mit elolvasni, úgyhogy ez így elég érdekes. De hogy az összes könyvbe leírják, hogy a történeteknek hatalma van, és tök mindegy, hogy vállalkozásfejlesztésről, marketingről, értékesítésről, nem tudom én, bármiről, AdWords hirdetésekről, bármiről is van szó. A történet az, ami hihetetlenül fontos. Ha más nem is írsz csak történetet, akkor már nyert ügyed van. És ugye egy vállalkozás életében honnan lehet szedni a történeteket? Hát a megtörtént esetekből. Hiszen ha vállalkozás vagy és vannak ügyfeleid, akkor az ügyfeleidet is lehet egy ilyen archetípusokba sorolni, mondjuk a mindig elégedetlenkedő ügyfél, akkor az az ügyfél, akinek tök mindegy, hogy mit adsz, mindig fülig ér a szája, az az ügyfél, aki gyanakodva méreget, majd elégedetten távozik. Szóval, hogy vannak ilyen karakterek is, tipikusak, meg tipikus sztorik is, amiket így közzé lehet tenni, el lehet mesélni, és ezzel hihetetlenül közel lehet hozni az olvasókat. Most egy olyan oldalon, ahol nincsenek történetek, ott akármilyen gyakran is frissül, van egyfajta távolságtartás az olvasók részéről, nem vonódnak be. Márpedig ugye, ha nem hobbi oldalt üzemeltetünk, hanem pénzt is akarunk ezzel a weboldallal termelni, akár közvetlen eladással, akár közvetve, be kell őket vonni, és közel kell magunkhoz tartani a látogatóinkat, már-bár baráti szinten, mert akkor sokkal könnyebb értékesíteni, és mindegy, hogy terméket, szolgáltatást vagy hirdetést akarunk nekik eladni. Úgyhogy a történetek nem használata az egy nagyon-nagyon nagy hiba. Nehéz úgy történeteket mesélni, hogy mondjuk nem mondhatjuk el az illető nevét, vagy az ügyfél nevét, sőt vannak olyan szakterületek, mint például pszichológusoknak is szoktunk cikkeket írni, hogy ott aztán tényleg a orvos-beteg, illetve a pszichológus és kliens viszonyban a titok tartás az ugye alap, de ott is vannak tipikus esetek, vagy ott is vannak olyan esetek, amikkel maga konkrétan a pszichológus még nem találkozott, de fel van rá készülve, hogyha találkozik vele, akkor hogyan viszonyulna az egészhez, és akkor ezt így el tudja mesélni. Szóval nincs olyan, hogy nem lehet mesélni. Az ilyen történeteknél még óriási előny az, hogyha le is vonjuk a következtetést. Mert ugye a legtöbb mese gyerekkorunkban úgy végződött, hogy itt a vége, fuss el véle, illetve hát boldogan éltek, míg meg nem haltak. Ez is egy ilyen következtetés levonás, segít a gyerekeknek elhinni, hogy jóra fordultak a dolgok, de nekünk cikkeinkben, amikor történeteket használunk, akkor érdemes levonnunk a mi saját következtetéseinket, segíteni az olvasónak, az ügyfélnek, hogy ő ugyanarra a következtetésre jusson. Nem azért, hogy mi mondjuk meg neki a frankót, hanem azért, hogy bele tudjon helyezkedni a mi szempontunkba is, a mi álláspontunkba is, és akkor aztán pláne azonosulni fog. Tehát a történetmesélést úgy kell csinálni, hogy le kell vonni a tanulságokat a végén, mert az is segít majd közel kerülni hozzánk az olvasónak. Ehhez egyébként érdemes egy kicsit személyes hangnemet megütni, az nagyon-nagyon jól működik. Ugye nagyon sok vállalkozásnak az így idézőjelben problémája, de ténylegesen mondhatom problémának, hogy akkora nagy cég, hogy ott így a személyesség az annyira nem tud érvényesülni, mert nem neveztek ki egy ilyen online arcot, akivel tudnak azonosulni a látogatók. Így a személyesség olyankor egy kicsit nehéz, de azért meg kell próbálkozni akkor is, tehát nincs mentség. A történetek nagyon-nagyon fontosak. Bele van égve az agyunkba, hogy a történetekkel azonosulni akarunk, és csak úgy kell elmesélni, hogy velünk azonosuljon az olvasó, ne pedig az ellenségeinkkel. Tehát ez meg nem annyira nehéz kivitelezni. Hatodik hiba az, hogy nem mondod meg a tutit. Nekem van egy ilyen kattanásom, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy amikor azt látom, hogy az arany középutat kell keresni, hát akkor én teljesen kiborulok, mert az arany középút az olyan egy kommunikációban, mint az ilyen langyos víz, mint a semmitmondás művészete, az az arany középút. Nagyon-nagyon fontos tudnod, hogy a te vállalkozásod mitől más, mint a majdnem ugyanolyan iparági kezdeményezések, és ezt te tudod magad, hogy én már pedig ezt gondolom erről, és én ezt képviselem, de ezt el is kell mondanod. Tehát ha már tudod, hogy miben vagy más, akkor mondd is el. Én annak idején, ugye 10 évvel ezelőtt a Víruskommandó nevű céggel indítottunk, és hát én vírusvédelmi tanácsadást tartottam az interneten, meg ilyen számítógép felhasználás. Mai napig működnek ezek egyébként, tehát időtállóvá sikerült megcsinálni ezeket az anyagokat, és nagyon-nagyon korán ráéreztem annak az ízére, hogy meg kell mondanom a tutit. Amikor jöttek hozzám az emberek, hogy a 18 féle különböző vírusírtó szoftver közül én szerintem az, amit ő használ, az jó-e, mondhattam volna az arany középút elvét figyelembe tartva, hogy hát nézd, végül is lehet jó, hogyha ez és ez minden rendben van, meg figyelsz erre, meg izé, meg akármi. De tudtam, hogy nem jó. Mert nem mondhattam azt, hogy végül is, ha már fönn van a gépeden, akkor jó, hanem azt mondtam, hogy van ez a fajta, meg ez a másik fajta, amit én javaslok, és használd ezt, mert én a gyerekem gépére is ezt tettem, meg anyám gépére is ezt tettem, és lehet, hogy te egy másikat használsz, és azt már ismered, de az nem ér annyit, mint ezek. És mondjuk lehetett mindegyiket ingyenesen használni, mondjuk 30 napos ilyen próbaverziókkal. És ezt imádták az emberek, hogy én megmondtam a tutit. Nagyon-nagyon sok munka volt abban, hogy én rájöttem, hogy melyik kettőt ajánlom. Egyik N betűvel kezdődik, N, mint Nóra, a másik pedig K betűvel, mint kutya. Úgyhogy, ha nem ezekkel kezdődnek, akkor azért úgy lehet aggódni. Szóval meg kell mondani a tutit, mert az embereknek arra van szükségük, hogy a mindenféle kételjeiket eloszlassák azok, akik értenek a dologhoz. Amikor maradva a burkoló témánál, kérdőjel van az ügyfél fejében, hogy most kővel burkoltassam, vagy téglával, akkor neked, mint szakembernek kell azt mondanod, hogy már pedig téglával kell, vagy éppen kővel, tök mindegy, és meg kell mondani, hogy azért, mert, és kedves olvasom, nagyon-nagyon okos vagy, hogy ezt gondolod, és ez a kérdés van a fejedben. Tehát nem kell agresszívnek lenni, vagy ilyen uralkodó szempontból leszólni az alattvalóknak, hogy ezt se tudjátok, hogy ezt így kell csinálni, hanem vissza kell igazolni az olvasóknak azt az információt, hogy nagyon-nagyon jó nyomon jársz, hogy te ezek körül, a tuti információk körül kapirgálsz már egy ideje, és én meg tudom neked mondani, mondani, mert van 25 év tapasztalatom, de lehet, hogy csak 5 év tapasztalatod van, teljesen mindegy, de lehet valamiféle hivatkozást így oda tenni, vagy megcsináltam 1500 ilyen falat már, és nagyon pontosan tudom, hogy ez sokkal jobb, szebb, nem tudom, bármilyen ilyen adat alapján közzé lehet tenni a tuti információkat. Ez felelősség, ugye? Felelősség megmondani a tutit, felelősség levenni ezzel akár a döntésnek a terhét az ügyfél válláról, és így irányítani őt egy kicsit, így terelgetni egyfajta döntés irányába, de azt gondolom, hogy nem véletlenül vagyunk vállalkozók, mert azért vagyunk vállalkozók, mert képesek vagyunk a felelősséget vállalni először a saját életünként, aztán már másoknak a döntéseiért is. Hetes probléma, hogy nagyon-nagyon szűken maradsz a témánál. Ha mondjuk a burkolásnál maradunk, nem tudom miért, de ez jutott eszembe, most már ezt viszem végig. A burkolás ugye hogyan zajlik? Ház, vagy valamiféle épület, építmény környékén történnek ezek a dolgok, de mondjuk kifogytál már a témából, és egyszerűen már csak magadat tudnád ismételni, és elértél mondjuk a téglafalakról, téglával kirakott falakról elértél 100 cikket, a kővel kirakottakról 112-t, a csempével burkoltakról 83-at, és egyszer már kiürültél, már, sőt, már mi is írtunk neked, és már mi se tudunk mit hozzátenni, akkor egy kicsit tágítani kell a látókört, és azt kell mondani, hogy bár én nem foglalkozom lakberendezéssel, de mondjuk egy téglával kirakott falat így és így lehet berendezni, úgymond így illeszkedik az enteriőrbe a téglával kirakott fal, és akkor felraksz erről 30 fotót, és akkor leírod, hogy ez ilyen fugával készült, meg ilyen méretű tégla, stb. Tehát maradsz a saját területednél is, de kikacsintasz kapcsolódó területekre, vagy kapcsolódó szakmákra, anélkül, hogy a saját magad irányába tanúsított figyelmet azt így rongálnád, hanem inkább még olyanokat is bevonzol ezzel, akiket mondjuk csak a szép enteriőrök érdeklik, de egyszer csak így ez alapján, a cikk alapján, amiben 30 képet megmutatsz, rájönnek, hogy úristen, hát én ilyen téglafalat akarok. Jé, és ez az ember kezd pont ezzel foglalkozik, hát zseniális. De ugyanez lehet a kandallókkal, bármilyen építőiparral, meg ilyen lakberendezéssel kapcsolatos témában. Úgyhogy nem kell megállni a saját szűk témánknál, és a vakolókanálnál, meg a kőműves kanálnál, hanem kicsit körbe lehet nézni, hogy annyi minden kapcsolódik még ehhez a dologhoz. És azokról is kell publikálni, mert akkor egy szélesebb réteget el tudunk érni. 8. hiba, ami örök vitám az ügyfelekkel, de inkább a grafikusaikkal. Mostanában ilyen mániává fajult az, hogy uaj, minél több gyönyörű kép legyen az oldalon, és akkor majd özöllenek a látogatók, és akkor hosszas hetek munkájával létrejönnek a hatalmas nagy weboldalak, amiken igazából nincs látogató. Szép képek vannak, de látogató az nincs. Másik verziója ennek az, hogy rossz és ronda és rossz minőségű képek vannak dugig az oldalon, és a szöveg valahogy mindenhol mániákusan meg van törve képpen, mert ugye a portálokon meg a híroldalakon azt látjuk, hogy hát minimum 3 hirdetésnek, 8 képnek, és nem tudom én milyen izgő, mozgó bigyóknak kell még ott lennie a szöveg környékén, hát akkor most mondom, hogy nem kell. Tehát gyakorlatilag képekre nem igazán van szükség, cikkeket lehet velük illusztrálni, de például az olyan részei az oldalnak, ahol mondjuk a bemutatkozás van, vagy a küldetés, vagy éppen egy értékesítési aloldal, amin el is adod a szolgáltatásodat, vagy a termékedet, oda nem kell kép, maximum a termékről. Tehát nem kellenek ilyen illusztráló képek, és nem kell, hogy az egész oldalnak az alapja, az nem tudom én, egy hatalmas nagy galéria legyen, mert nem a képek adnak el, és nem a képek vonzák az embereket, hanem a szöveg, a tartalom, a tudnivaló, az információ, az új tudás, a lényeg meglátása, a rendszer szintű gondolkodásmód, és ezek, amik vonzák az embereket. Ugye az előbb említettem, hogy burkolóként lehet 30 képet, ezek a kivételek. Tehát vannak azok a szakterületek, például a lakberendezés, meg az esküvő, meg a szépségipar, ahol kötelezőek a képek, de ott sem a képek alkotják a tartalomnak a fő gerincét, de természetesen lehet rá számítani, hogy a jó minőségű, optimális méretű képek, képeket szeretni fogják majd az olvasók, hiszen azért mennek oda. Például ilyen fogyókúra oldalon, ahol fogyókúrás termékeket értékesítesz, és azt mondod, hogy előtte, utána képekkel akarsz operálni, az egy zseniális választás, mert ezek kellenek. Tehát igen, látni akarom, hogy 50 kilóval ezelőtt hogy nézett ki az illető, és hogy nézett ki utána, amikor már lefogyott. Ezek fontosak, tehát vannak kivételek, ezt nem úgy mondom, hogy minden áron, minden cégnek el kell felejtenie az összes képet, hanem azt mondom, hogy valóban át kell gondolni, hogy valóban szükségem van ennyi képre. Az én munkámhoz ezek kellenek, ezek jelentőségteljesek ezek a képek, vagy nélkülük is lehet, mert ha lehet nélkülük, akkor az oldalnak a nagyságát és a betöltési sebességet is csökkenti a képek hiánya, ugye, és innentől kezdve már az egy jó pont a Google-nél, bármennyire is furcsán hangzik, de egyébként a Facebook sem szereti az embereket oda küldeni, ami iszonyatosan lassan töltődik be, mert ugye nagyon sokan már mobilról interneteznek. Szóval át kell gondolni a képek használatát, az egy óriási hiba, hogy mindenki most már orbaszájba képekkel meg mozgó gifekkel akar operálni. Nincs rá szükség, egyszerűen nem ezek hozzák a pénzt. 9. hiba, túl sok köldök nézegetés a cikkekben. Vannak óriási elmék bizonyos piacokon, akiket néha szoktam követni, és elolvasom, mondjuk fél évente elolvasom, hogy miket publikáltak, és olyan fura, amikor egy ilyen nagy-nagy elme elkezdi azt mondani, hogy milyen problémái vannak, és ő mikkel küzd, és hogy ő ezt hogy oldja meg, de nem 30 évvel ezelőtt, amikor elkezdte a szakmát, hanem mondjuk tegnap, és hogy mennyire kétségbeejtő ez az egész, és hogy így csak magáról beszélt. Tehát mondjuk fél év alatt ír 18 cikket, és abból 16 az ő róla szól, és az ő kínjairól, hogy mennyire meg nem értett zseni, vagy hogy mennyire nincs igény az ő munkájára, mert ha mégis, akkor az mennyire jó. Szóval ilyen énközpontú, önközpontú tartalmak, azok számára, akik így szeretnek a lelkedben vájkálni, hát biztos nagyon jól jönnek ki, meg mondjuk a konkurensek biztos örülnek, hogy kilódsz, de ezeket így el kell felejteni. Csak és kizárólag azt kell figyelembe venni, hogy mi jó az olvasónak. Nyilván, hogyha valami világmegváltó problémát, vagy világkatasztrófát előidéző problémát oldottál meg az elmúlt egy évben, akkor azt így a végén el lehet mesélni, és akkor itt visszautalnék a történetmesélés fontosságára, de ha valaminek így a közepén vagy, akkor arról ne beszélj, meg mondjuk ne beszélj arról, hogy szerettél volna egy új, nem tudom én, üzletágat kifejleszteni, de nem kaptál rá engedélyt, és akkor most hát így el vagy keseredve, és hát szeretnéd megkérdezni az ügyfeleidet, hogy ők mit szólnak ehhez. Szóval ilyenek ne legyenek alapok a kommunikációra, ne ezek adják az apropót a kommunikációra, mert ezek nagyon-nagyon rosszul sülnek el. Azt szokták ugye mondani, hogy jó tulajdonságaidért tisztelnek, de a hibáidért szeretnek az emberek. Na most ezt úgy átfordítanám, hogy a jó tulajdonságaidért irigykednek, a hibáid miatt meg kárörvendenek az emberek, hogy ne azt feltételezzük már, hogy minden ember tökéletes és minden ember rendes, aki az oldaladon jár. Ne adjál alapot arra, hogy gyengének, elesettnek, sajnálatra méltónak, csőd közelbe kerültnek, látszódj, hanem akkor inkább fogd be a szád. Tehát ne panaszkodj, és ne magaddal foglalkozz, hanem foglalkozz az ügyfelekkel. Hogyha kínod van, és problémáid vannak, és akár azt is fontolgatod, hogy lehúzod a rolót, mert nem megy jól az üzlet, akkor is gondolj arra a tömegre, akik valaha vásároltak tőled, és bizalmat szavaztak, és gondold végig, hogy számukra mi az, ami most így kedves információ lenne, És ha más nem, csak mondj nekik köszönetet, hogy köszönöm szépen, hogy velem vagytok, és megyünk együtt tovább, és kitartunk, és bármi, de ne panaszkodj közbe. 10. brutális hiba, amikor ennek az ellentételezése zajlik, hogy kizárólag csak pozitív kommunikációt tudunk elképzelni, és vannak olyan emberek, akik ezt már addig fejlesztették, hogy nem írják le azt a szót, hogy nem. Nem kommentálom ezt a jelenséget, de van ez a már előző pontnak a ló túloldala, hogy semmilyen rossz és semmilyen negatív kicsengésű információt nem osztunk meg, hanem csak és kizárólag a pozitív, a ragyogó, a fénylő csillag, a rózsaszín felhő és a vattacukor keverékéből gyúrjuk össze a tartalmainkat, és akkor ez tök jó, csak hogy nagyon-nagyon sok ember, az emberek 50%-ában minimum, benne van a hibák elkövetésétől való félelem, és igenis szereti kilistázva látni, hallani, összefoglalni a különböző hibákat. És ezért nagyon-nagyon jól működnek az olyan elrettentő példákról, meg visszataszító dolgokról szóló cikkek, amik ilyen címmel szerepelnek, hogy 10 holdbiztos hiba, vagy 28 hiba a weboldalakról, vagy 10 elrettentő példa az építkezésre, nem bármi. Egyszerűen nem lehet minden vállalkozásnál alkalmazni ezt a fantasztikusan pozitív kommunikációt, és én azt tapasztalom, hogy minden vállalkozásnál beválik az, hogyha igenis rámutatunk a negatívumokra. Például önműködő garázskapu. Nagyon-nagyon sokan vágynak rá, be is szereltetik, majd rájönnek, hogy egyszerűen nem erre volt szükségük, ők nem erre vágytak, hanem valami másra, és zörög, és csattog, és lassú, és nem tudom én. És lehet erről beszélni, hogy 10 olyan dolog, amit előre nem tudsz az önműködő garázskapuról, hogy ez bizony x decibellel fog zörögni, ez bizony rendszeres karbantartást igényel, ez bizony nem tudom én. És még akkor is jó, hogyha összeszedsz 9, 8, 11 akárhány darab ilyen hibát és publikálod, mint sem egy szót se szólsz ezekről, és később rájön az ügyfél, mert akkor csalódott lesz. Akkor is, hogyha nagyon-nagyon jó hiszemű, és mondjuk 3-ra jön rá, vagy 3 ilyen kicsit negatív tulajdonság zavarja majd a valóságban, akkor is egy kicsit bánni fogja, és veled köti össze az ő bánatát, hogy hát igen, jó, hát ja, igen, van előnye, nem kell kiszállni a kocsiból, de egyébként megfelébred rá még a szomszéd utcában is a kisbaba. Szóval, hogy ha előre ezeket közlöd, hogy igen, itt vannak azért ilyen dolgok, hogy víztisztító berendezésnél évente kell cserélni ezeket a szűrő dolgokat, és ez pénzbe kerül, meg időbe kerül, meg egy kis macerába kerül. Ha ezeket előre elmondod, akkor leborulnak a lábad előtt, hogy ezt a korrekt információ átadást, tehát ez fantasztikus. Úgyhogy nem úgy kell beszélni a hibákról, hogy elrettentsük az olvasókat, meg a vásárlókat, hanem úgy kell beszélni, hogy igenis, mint mindennek, ennek is vannak árnyoldalai. Például vitamin. Brutálisan erős vitamin összetételű kapszula, ami még sportolóknak is jó, igen ám, de ég tőle a gyomrod. És akkor, ha ezt kommunikálod, hogy azért kell étkezés kellős közepén bevenni, nem tudom, minimum 3 deci folyadékkal, hogy ne égjen tőle a gyomrod, mert igen, majd tapasztalni fogod, hogy jaj, elfelejtettem, az étkezés végén veszem be, vagy utána egy órával, és égni fog a gyomra, de ha ezt előre tudja, akkor el tudja kerülni a hibákat. Szóval sorolhatnám itt reggelig a rengeteg megoldást, illetve konkrét példát, de gondolom, hogy érted, hiszen nem véletlenül hallgatod ezt az anyagot sem. Ejtettem már róla szót, és most a 11-es pont keretében külön kiemelném, hogy nagyon-nagyon nagy probléma, és nagyon elterjedt, és ezért is többször is érdemes megemlíteni, hogy a jó cuccokat, a jó tartalmakat, az intenzív, aktív kommunikációt, azt nem a saját oldaladra tartogatod, hanem a Facebookra. hát ezt nem tudom, ragozzam még. Tehát egyszerűen a Facebook nem a te oldalad. A Facebook az valakinek a vállalkozása, aki iszonytatóan sok pénzt keres vele, és nem sajnáljuk tőle azt a sok pénzt, csak nem tisztességes az, ahogy ő ezt az egészet felépítette. Én erről már videót is készítettem meg, cikkeket is írtam az évek során, már idestova 7 éve mondom, hogy ez nagyon veszélyes üzem, és még 7 év múlva is fogom mondani szerintem, de én azt gondolom, hogy nem szabad a Facebookra építkezni egy komoly vállalkozásnak. A jó irány az, hogy a te saját weboldaladat frissítgeted, ott aktívkodsz, mert talán sikerül kimondanom, és ezeket a kommunikációkat átviszed a Facebook oldalra is. Tehát nem vagy-vagy, hanem mindig az is elvet kell szem előtt tartani. 12-es hiba, hogy hiányoznak a cégadatok, a teljes név, a postacím, az elérhetőség és mindenféle ilyen szükséges adatok. Én nem vagyok egy ilyen mániákus, minden adatot fel kell tüntetni, de nagyon gyakran szomorúan látom, hogy például ügyfeleink küzdenek azzal, hogy olyan vállalkozás a versenytársuk, és nem gyenge versenytársuk, akinek egy Gmail-es e-mail cím van kirakva a kapcsolat menüpontba, és semmi más, tehát se vállalkozás, se egy név, semmi nincs, és egyszerűen az online piacvezető, tehát az viszi el a látogatók javarészét, és értékesítés is zajlik, tehát nem ilyen hobbi weboldalról van szó. Mindenkinek ugye maga megítélése, hogy mennyire szigorúan vagy lazán kíván megfelelni a mindenféle előírásoknak, meg kell felelni valamilyen szinten, illetve hát ügyvédek szerint a jó hiszeműséget azt mindig bizonygatni kell, tehát mindig jó hiszeműen kell eljárni. Tehát én azt gondolom, hogy jó kirakni ezeket, mert ezek bizalmat sugallnak. Tehát ott van egy cégnév, ott van egy ilyen általános szerződési feltétel, ott van egy adatvédelmi valami nyilatkozat, ott van egy kapcsolatmenüpont. Például mi nem beszélünk telefonon most már, tényleg nem tudom, már több mint ilyen 14 hónapja egyetlen egy ügyféllel se beszéltünk telefonon, holott napi szinten vannak új ügyfeleink. És hát elég átfogó, meg elég nagy volumenű dolgokba is benne szoktunk ugye lenni velük, és egyszerűen kidolgoztuk úgy a folyamatainkat, hogy nincsen telefonunk, és nincs kint telefonszám. Tehát az, hogy nincs telefonálás, meg nincs telefonszám, az nem bizalmatlanságot gerjeszt, hogyha úgy egyébként van mellette más elérhetőség. Tehát nem kell túlzásba esni, és 8 telefonszámot kirakni, hogy szegény szerencsétlen nehogy ne tudjon felhívni, mert ha te úgy alakítod ki a folyamataidat, hogy mondjuk pont e-mailezés nincs, és akkor nincs kint e-mail cím, akkor az a szíved joga. Tehát nem máshonnan kell lemásolni a adatoknak a listáját, hogy mégis mit kell kirakni, hanem át kell gondolni, hogy valóban hogyan tartasz kapcsolatot, miért úgy, mi van el mögött, alapos megfontolása, vagy csak láttad valahol, hogy így csinálják. Mindig át kell gondolni ezeket, és ki kell rakni a szükséges adatokat jól látható helyre, például a láblécbe. Ez az én személyes meglátásom, és mint 10 éve ebbe benne levő, meg mint vásárló is azt mondom, hogy kellenek ezek az adatok, mert ezek így erősítik a bizalmat. Tehát a tartalom az kialakítja a bizalmat, de ezek meg kifejezetten még felteszik az íra a pontot. 13. hiba. Szép szám, hogy nyilvánvalóan nincs stratégiája az oldalnak, és lerí róla a céltalanság. Ezt úgy lehet kiküszöbölni, hogy egyrészt nem hozunk létre átláthatatlan, kaotikus, kiúszó, beúszó, lenyíló, kinyíló menürendszert, amire ráadásul ugye kattintani is nehéz, és ha a mobilos 30%-os felhasználói arányt vesszük alapul, akkor bizony 30%-nyi látogatónak borzalmasan idegesítő, illetve mindenféle elavult és nem releváns, és ilyen ki tudja miért kirakott tartalmak vannak az oldalon. Azt javaslom, hogy az oldal az legyen egyrészt átgondolt, hát nyilván át van valamennyire gondolva, de abból a szempontból átgondolva, hogy egyáltalán mindenféle már régen publikált információt kell-e folyamatosan szem előtt tartani, vagy elég csak azok számára fenntartani, akik mélyebben is meg akarnak ismerkedni a vállalkozással. Például egy webshopnál, ami már 8 éve üzemel, nem biztos, hogy le kell írni azt, hogy hogyan is kell interneten átutalni a pénzt, vagy hogyan is zajlik a futárnak a pénzátadása, vagy mi a szállítás pontos folyamata, mert ezek mondjuk x évvel ezelőtt ezek nagyon-nagyon fontos információk voltak, de azért ma már, nem tudom én, egy ilyen 5-6 millió ember vásárol az interneten Magyarországon, és ez azt jelenti, hogy mindenki fejében ki van épülve a séma az online fizetésekről, a szállítás módozatairól, a mindenféle elállási jogos, visszafizetéses dolgokról. Ezek kellenek, csak nem biztos, hogy ezekhez külön egy menüpontot fenn kell tartani, ami mindenki számára nyilvánvalóan ott van, és mondjuk foglalja a helyet az akciós termékektől, vagy a havi akcióktól. Úgyhogy át kell mindig gondolni, hogy hol is tartunk, ugye ez a konkurensek feltérképezésénél is felmerült, de hol tart már a piac, hol tartanak a vevők? Kell-e még arról beszélni, amiről 3 éve kellett beszélni, vagy már nem kell róla beszélni? Mert hogyha még mindig azok az információk vannak kint, amik 3 éve kellettek, mert tényleg még nem ekkora tömegben volt elterjedve az internetes vásárlás, hanem jóval kisebb arányban, akkor oké, az jó információnak tűnik még mindig, csak már unalmas. És leri róla, hogy hát ezt így annyira nem gondozzák. Szóval kell, hogy legyen mindig egy ilyen, én azt gondolom, hogy fél évente. Neki kell ülni, és át kell nézni az oldal adminisztrációs felületén az összes fennlévő tartalmat, és végig kell gondolni, hogy azok kellenek-e még. Mert akkor mondjuk el volt látva egy dátummal, hogy 2015-ös árlista, és ha az még mindig elérhető, akkor az így, szóval minek? Tehát, hogy ezeket mindig így felül kell bírálni, és újra át kell nézni, de ne maradjanak fenn olyan tartalmak, amik elavultak, amik már nem érvényesek, vagy amik már annyira nagyon túlságosan szájbarágúsak, hogy visszatetszést keltenek. Illetve van az, hogy a nem működő linkeket is ugye be kell állítani, hogy milyen információ jelenjen meg. Ugye van ez az error 404-es hiba üzenet a weboldalakon, amikor egy olyan tartalomra jut a látogató, ami nem létezik, akkor az oldal az feldobja ezt az ilyen üzenetet, hogy hát ez már vagy megszűnt, vagy sose létezett, vagy keres rá valami másra. Ezeket az oldalakat is érdemes kicsit egyedivé tenni, és oda olyan üzeneteket írni, amik tényleg segítik így a navigálást, vagy akkor itt találod a kezdőlapot, vagy itt találod a cikkeket. Szóval ennek az oldalnak nem kell ilyen angol nyelven eredetileg megírt semmit mondó üzenetnek lennie, hanem akkor lehet oda nagyon fontos információkat, meg a navigálást segítő dolgokat kirakni, és akkor ezért hálásak lesznek az emberek, mert ha ezzel találkoznak, az is egy ilyen bizalmatlansági tényező, hogy jaj, hát már ez is elavult, jaj, már ez is nincs itt, ó, de kár, és akkor ugye erősíti azt az érzést, hogy nincs már élet ebben a vállalkozásban. 2 ponttal ezelőtti cégadatos témához visszakapcsolódva következik a 14-es hiba pont, hogy nem lehet eldönteni, hogy ez egy hobbi oldal, vagy van mögötte valamilyen üzleti cél is. Van egy olyan iskola az online marketingben, hogy ne nagyon dugjunk az orra alá az felhasználóknak fizetős anyagokat, vagy vásárlási lehetőséget. A másik iskola pedig azt mondja, hogy de bizony dugjuk az orra alá, és nehogy utólag érje meglepetésként az, hogy itt vásárolni is lehet. Ez én azt gondolom, hogy általában ez az utóbbi szokott érvényesülni, de van egy olyan irányzat, és van egy olyan megjelenési forma, amikor látszik, hogy valami készül, meg valami kattintás mögött bármikor ott lehet az, hogy most már majd valamiért fizetni kell, vagy valamit majd tukmálni akarnak, de nem egyértelmű. És hogyha vállalkozásunk van, akkor ezt egyértelműsíteni kell, hogy mi vállalkozás vagyunk, de akár egy alapítványnál is így van ez. Mi vállalkozás vagyunk, ami pénzből él, ami a profitból él, és nekünk bizony erre szükségünk van, úgyhogy természetesen eladunk, és azért csináljuk, hogy eladjunk, ezzel az ügyfeleknél problémákat oldjunk meg, stb. És ez a küldetésünk, ezt így érdemes kipublikálni, és sokkal jobb az, hogyha egy üzleti blog, vagy egy üzleti oldal kicsit olyan lazább, hobbi jelleggel van írva, mint hogy egy ilyen nagyon hobbi jellegű, nagyon segítőkész oldal egyszer csak átcsap valamiféle üzleties megközelítésbe. Nyilván mindenre van kommunikációs megoldás, hogy hogy lehet minden nagy váltást akár eladni, de azt gondolom, hogy egyértelműsíteni kell azt, hogy igen, vállalkozunk, pénzt keresünk, ez és ez a cég, termékeit forgalmazzuk, itt lehet vásárolni, itt kell a gombot megnyomni, stb. Tehát ne titkold, hogy üzlet az, amit csinálsz. Ne titkold, hogy ez pénzbe fog kerülni. És ne titkold azt se, hogy vannak ingyenes dolgok, vannak hasznos cikkek, amiket azért kommunikálsz, azért publikálsz, hogy a közönséget építsed. Nincsen ebben semmi rossz, nem kell ezt eltitkolni, pláne nem kell letagadni. 15. hiba a borzalmas kinézet, ami ma már azért elég ritka, de újra kezdenek visszajönni a sötét alapon világos betűk, és újra kezdem látni a kép háttérrel rendelkező oldalakat, amikor ilyen valamiféle gyönyörűséges kép a háttér, és neked ott kellene olvasnod. Hát ezeket nagyon sürgősen meg kell szüntetni, mert borzalmasan rontja a szöveg megértésének lehetőségét, márpedig a szöveggel adunk el, a szöveggel építünk bizalmat, a szöveggel mutatjuk meg, hogy mekkora nagy szakértői vagyunk a témának, és érdemes bennünk megbízni.